Isten igét hirdetem a mai napi új szövetség ige szakaszunkból. Ez Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írott első levele a harmadik részének 9. és 10. versei így szólnak. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek, értetek, mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassunk hitetek hiányosságait. Amen. Múlt héten pár több paradicsomot palántáltam egyik másik gyümölcsfám alá, és aztán másnap, hogy meglocsoltam a lyüket, és ment az egyiknek a tövére a víz, hirtelen a tövére kapott víz nyomásától a szerencsétlen megdőlt, elbillent. Ilyen van, semmi gond, odahajoltam, kicsit megnyomkodva, visszaigazítottam, egyenesre állítottam, lenyomkodtam, hogy jobban bele süppedjen, illeszkedjen a talajba. Mi történt? Hát csak annyi, hogy a gyökere még nem kapaszkodott meg egy nap alatt, és ez itt teljesen normális, a hirtelen jövő locsoló víz elbillentette. Mondhatjuk, még hiával volt a gyökérzete a fejlődésben, a megkapaszkodásban ahhoz, hogy meg tudja tartani ezt a palántát a locsoló víz hirtelen nyomásától. A mai igényben Pál apostol azt írja a Tesszalonikában élő testvéreknek, hogy nagyon igyekszik azon, hogy elmehessen hozzájuk, hogy láthassa őket, és hogy ő kipótolhassa a hitük, az ő hitük hiányosságait. Elmondtam az imént a paradicsom több példáját, mivel ez zsenge volt, hiával volt még a gyökérzete megerősödésének az átültetést követően, így hát nekem segítenem kellett, ki kellett pótolnom ezt a kis hiányt. No, lássuk ma itt, miről van szó. Pál apostol a második misszió útján járt Tesszalonikában, a zsinagógában 3 szombaton hirdette a zsidóknak azt, hogy Jézus az a bizonyos Krisztus, akiről az Ószövetség beszél, a keresztre feszített és föltámadott Jézus maga, a megígért, régóta várt Messiás. Néhány zsidó megtért, illetőleg sokan az egyisten hitre nyitott görögök közül, köztük néhány előkelő asszony is, és így megszületett Tesszalonikában a keresztény közösség, a Krisztust követő gyülekezet. Ám ez féltékenyítette a zsidókat, és fellázították a várost, úgyhogy Pálnak innen nagyon hamar tovább kellett mennie. Munkatársai közül 2 ott hagyott a szomszédos Bérea nevű városkában, egy kicsit próbálják meg még gondozni itt a Tesszalonikakat. Ő maga pedig később onnan is továbbment, aztán bizonyos idő elteltével Timóteust küldte el, hogy menjen el, látogassa meg a Tesszalonikakat, hogy hírt vegyen tőlük, hogyan vannak. Timóteus pedig jó hírekkel jött, ezt tükrözi a levél, de több kérdéssel is jött, ami a fiatal gyülekezet számára kérdés volt, így ez a levél gyakorlatilag valós kérdések sorával foglalkozik, illetőleg valósan feltett kérdésekre adott felelet, mint a kérdés a megszentelődés, föltámadás, Krisztus eljövetelének várása, vagy éppen, hogy hogyan éljük meg a hétköznapokban is, vagy a gyülekezetben is, vagy a keresztény hitünket. Na most, mivel Pál jó híreket kapott a gyülekezetről, hogy a gyülekezet él, nem tudták szétverni, sőt, hitben és szeretetben élnek, és egyre inkább növekednek ebben, ezért Pál szeretne mihamarabb visszamenni hozzájuk, így mondja, hogy nem győzünk éjjel-nappal buzgón imádkozni, ezért, hogy mehessünk. Azért, hogy, és ezt a szót használja a felolvasott versben, hogy kipótolja az ő hitük hiányosságait. Valami olyasmit akar ezzel mondani, hogy teljessé tegye, kiteljesítse a hitüket, vagy hogy ezt alakítsa, kiegészítse, vagy felkészítse, valamire alkalmassá tegye. Azt kérjük, mi volt a hitük híja? Nehéz kérdést teszünk föl. Nyilván a fő kérdések azok, amiről ez a levél is szól, majd a kicsit később megírod második levél is. De bizonyosan ez nem minden. Egy fiatal keresztény gyülekezetről beszélünk, minimális ószövetségi gyökerezettséggel, akik kevésbé tudják az ószövetségnek a törvényeit, a rendjét, a messiásra tett ígéreteket, ráadásul egy sok szempontból ellenséges indulatoktól fűtött környezetben élő pici gyülekezet, mert hát ugye az volt a vád Pál ellen, Pálék ellen, hogy ezek azok, akik fölforgatják az egész világot, mert hogy nem a császárt, hanem valaki mást, ezt a Jézust tartják a királynak. Így tehát őket államellenes lázadással is vádolhatták, ez pedig nagyon kemény politikai vád. És ebben a környezetben a gyülekezet megmarad, sőt, a Pálhoz visszaérő Timóteus a gyülekezet hitéről és szeretetéről tehetett bizonyságot. Ezért mondja így Pál, és nem véletlen pontosan ezért, így beszél róluk, hogy ti vagytok reménységünk, örömünk, koronánk és dicsőségünk, vagy más kicsit később, hogy ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Közben mégis híja van a hitüknek. Hát persze, hogy van, hiszen a hitünk soha nem befejezett, a fejlődés, a növekedés, a tanulás, az éretté válás, a szentté válás egy folyamat, ami egészen addig tart, míg e világból át nem lépünk abba a megígért mennyei valóságba. De tegyük föl magunknak a kérdést. A hitnek mely területe az, ahol mi hiával vagyunk? Mivel vagyunk mi hiával a hitben? Hol van szükségünk tanításra, növekedésre, fejlődésre vagy érésre, hogy teljesedjünk? És melyek ezek önmagunkra személy szerint nézve tekintve, és melyek ezek a gyülekezet egészére nézve? Tegyük fel csak a kérdést magunknak, kérlek szépen. Miben vagyunk hiával a hitben? Mivel vagyok én hiával? Csak néhány lehetőséget szeretnék mondani. Első talán Isten ismeretével, hogy kicsoda ő valójában, és kicsoda Jézus Krisztus, hova teszem őt, hogy mit tudok elmondani, hogy ha megkérdeznék, kicsoda Isten, hogy ki is ő valójában. Vagy talán a Szentírás ismerete, amikor azt mondom, hogy kevésbé ismerem a bibliai történeteket, vagy nem látom az összefüggéseket. Netán vannak nagyon nehezen érthető szakaszok, az Ószövetség, ott a sok háború, vérontás, de akár az Új Szövetségben is, akár Jézus néhány tanítása is, ami olyan érthetetlennek tűnik, már lehet, hogy akkor is nehéz volt, amikor elmondtam, mert különben miért mondta volna, mik ezek? Vagy a keresztény élet más dolgai, mint az imádság? Keveset imádkozom? Vagy egyáltalán jól imádkozom-e? Vagy mikor imádkozzak? Esetleg bizonytalan vagyok az imádságaim meghallgatottságában. Tényleg meghallgatja? Aztán itt a vasárnap. A vasárnap megszentelése, mennyire fontos ez? Valóban minden vasárnap kell Isten tiszteletre jönnem? Hogyan? Hogyan van ez? Meg kell hozzam ezt a döntést? Vagy belülről kell érezzem ennek a szükségességét, hogy nekem ide kell jönnöm? Egy intézmény vezető helyettes mondta, akinek három gyereke volt, mind a három máshol élt, hogy neki már hétfőn el kell kezdenie szervezni azt, hogy vasárnap el tudjon jönni az Isten tiszteletre. Vagy a szolgálat kérdése, a bizonságtétel kérdése, ami olyan nehéz, hogy hogyan tudom én ezt fölvállalni. Mit mondok bizonságtételben másnak az én Krisztusomról? És egyáltalán mi az én dolgom a gyülekezetben? Mi az a feladat, ami az enyém? Ami az én részem, amit én rám bíz Krisztus, és akkor van elvégezve, ha én elvégzem. Vagy az adakozás. Hogyan, mennyit kell, vagy tudok adakozni? Elég ez? Mi az Isten rendje abból, amin van? Mennyit kellene adnom? Mennyit tudok odaszánni Isten dicsőségére? És lehetnek kételjeim is, eleget tettem-e Isten parancsainak, engedelmes vagyok-e, vagy akár mi van a halál után, hogy van ez a föltámadás, ez az örök élet, ha tekintek azokra, akik esetleg elmenőben vannak a környezetemben, vagy gondolok a saját halálomra, tényleg van az a hely, amiről azt mondja Jézus, hogy elmegyek, s helyet készítek nektek. És az hogyan is van egyáltalán, mi történik ott? Üdv bizonyosság van-e? Üdv bizonyosság van. Én nagyon sokáig kínlottam ezzel, hogy vajon biztos legyek, biztos vagyok-e abban, hogy a világból elmenve én oda megérkezem. De gyülekezetünk életére nézve is lehetnek kérdéseink, az intézmények léte, mennyire teher, vagy mennyire forrás ez a gyülekezet számára. Hogyan lehet elérni, megszólítani embereket, legalább azokat, akik a hittanosaink, meg az ő családjaik, de mindazok, akik az intézmény részei, a dolgozók is, az összes gyerek, az összes ránk bízott, hogy mennyiben vagyunk felelősek, mennyiben kell nekünk feléjük missziót gyakorolnunk. Hiszen a misszió szó lenne a küldetés, és ma olyan sokan használják, hogy békefenntartó misszió, meg humanitárius misszió, meg ilyen misszió, olyan misszió. Pedig a misszió, hogy Pál missziói útra megy, ez erről szól, hogy a Krisztus küldetésében járni. Mennyiben tudunk missziói területként gondolni így az intézményre? Mit is jelent valójában a misszió? Hadd hozzak ide egy kicsit nehéz, de nagyon helytálló mondatot. Missziói találkozás akkor jön létre, amikor az egyház az evangélium átfogó követeléseit alternatív életformaként testesíti meg abban a kultúrában, ahova Isten helyezte. Ezzel az adott kultúra alapvető feltevéseit éri kihívás. Vagyis azt mondhatnánk, hogy vajon van-e olyan kisugárzása a gyülekezetnek, hogy az emberek elgondolkodjanak az eddigi életvezetésükön, életvitelükön, megkérdezzenek minket a hitünk dolgairól, hogy miért így vagy úgy élünk, gondolkodunk és viselkedünk, hogy aztán megfontolva mindezt, eldöntsék életük megváltoztatását, megtérjenek, és Jézus Krisztus követőivé legyenek. Hogy nem foltoznak, toldoznak egy kicsit az életükön, hogy lehet ezt jobban is csinálni, hanem úgy döntenek, hogy mától Krisztusé lesznek, és Krisztust követik. Amikor személyes beszélgetésben azt kérdem, hogy azon túl, hogy hiszel Istenben, meg néha segítségül hívod, meg stb. Megkérdem, döntöttél-e Jézus Krisztus követése mellett? Döntöttél-e amellett, hogy te az érted is megfeszített és föltámadott Krisztust, a szívedbe fogadod, uradnak tekinted, és mától őt követed az életedben? Na, ilyenkor szokott kijönni a különbség egy ilyen kellemes vallásosság és a Krisztus követő valóság között. Ilyenkor szokott ez a kettő egymásnak feszülni. Hát miért nem elég, hogy csak úgy hiszek, meg néha imádkozom, meg ha jól esik, olykor elmegyek templomba. Miért nem elég ez? Miért kell, vagy mi ez az egész Krisztusnak átadott élet, meg odaszállás és követés? Hogy van ez? Itt a nagy döbbenet. Itt a nagy döbbenet, vajon megvan-e? De beszélhetünk a gyülekezeti élet minden olyan területéről, amiben valamit hiányolunk, nem csak egyéni életről, nem csak a misszióról, hanem egészen odáig jöve, hogy miért nincs gyülekezeti ima közösségünk, vagy szervezeti diakóniai munkánk, hogyan is kellene ezt tennünk, hogy az istentisztelet részeként az ének, zene, kultúra, a rendszeres énekgyakorlás, tanulás, kórus vagy zenekar, bármi. De kérdem én, és nem is én, hanem maga az ige, mi a híja a hitednek? Mi a híja a hitünknek, ami kipótlásra, kiegészítésre, tökéletesítésre, felkészítésre, felszerelésre, alkalmassá tételre vár? És nem is csak ez a kérdés, hanem inkább az, hogy ha látjuk hitünk híját, mit teszünk ennek kipótlásáért? Miben igyekszünk, milyen elszántságunk van, hogy a hiányt pótoljuk? Magad is tudod, az én már jó vagyok így, még az erre most nincs időm, az nem jó válasz egyik sem. De lássuk, milyen jó az Úr. Pál nem kiakad, nem mérgelődik, nem azt mondja, még ezt se, azt sem tudjátok, ennyi, hanem azt mondja, éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy elmehessünk hozzátok, hogy lássunk benneteket, hogy szemtől szembe leülve, beszélgetve kipótoljuk a hitetek hiányosságot, hogy kérdezzetek és mondjuk, és gondolkodjuk együtt, és imádkozzunk együtt, és keressük meg, hogy a ti élethelyzetetekben mi az Isten akarata, mi a ti utatok, mi az, ami még hiányzik belőletek, vagy nektek? Ez a növekedés útja, a felnőtté válás útja, az érés folyamata. Ezt akarja az Úr, hogy valamiképpen kipótlódjék. Hát történjék. Hogyan is? Igen, ez az én lelki pásztori feladatom. Ez kell legyen a szolgálatom lényege, hogy ti, illetve mi együtt nőjünk a hitben, a szeretetben, a Krisztus megismerésében és a szent életben. Ne hagyjátok hát, hogy mást tegyek, sőt, jöjjetek, kérdezzetek, gyötörjetek, zargassatok a kérdéseitekkel, a hiányosságaitokkal, hogy feleljek, hogy tanítsak, hogy vigasztaljak, igazítsak, bátorítsak, tegyem a dolgom, mert ez az én dolgom, mint a gyülekezet lelkipásztorának a dolga. Éljünk így együtt, növekedjünk így együtt, egészüljön ki, teljesedjen ki így a mi hitünk, pótlódjék ki minden hitbeli hiányosságunk. Amen.